Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér Katalin köszönti Önöket. Néhány alkalommal ezelőtt új sorozatot kezdtünk, melynek címe az élet csodája. Témája pedig a János Evangélium. Az első adásban arról beszéltem, hogy a János Evangéliumnak valóban ez a lényege. Az élet csodája. Az, hogy az élet csoda, az a lényege. Arról volt szó, ugyanis, hogy mit jelent ez a kijelentés a János vonatkozásában. Utána, a következő alkalommal, még mindig a bevezető gondolatoknál maradva, az ilyen bevezetések mindenkori, hagyományos, klasszikus kérdéseit tettük fel. Mikor keletkezett a negyedik evangélium? Vajon ki írhatta, és kiknek írhatta? Miben különbözik a másik háromtól, az úgynevezett szinoptikus evangéliumoktól, Máté, Márk és Lukács írásaitól? Ma pedig ez már a harmadik alkalom, hogy a János evangéliumról beszélek, és az evangéliumnak a szíve közepébe, a legmélyébe szeretnék egy kicsikét behatolni bevezetésképpen. Hát hogyan? Nagyon-nagyon sokat elárul a János evangéliumról, ha felfedezzük, milyen a felépítése. Van egy kerete, elől áll a prológ, az első fejezet, első 18 verse. Ez már is tartalmazza a lényeget, azt, hogy Jézus maga Isten igéje, aki öröktől fogva volt, és Istennél volt, és ő maga Isten, isteni személy. Ez van az elején, és akkor a vége felé pedig, a 20. fejezet 28-as versében a hitetlen Tamás ugyanezt érti meg, és mondja ki, amikor leborul Jézus lába elé. Én Uram, én Istenem. Jézus Isten. Ami ezután következik, aztán a 21. fejezet, az már egyfajta ilyen epilógus, záradék Jézus működésének a következményeiről. Ez tehát a keret, és akkor ezen belül az egész evangélium két nagy részre osztható. Az első az a jelek könyve, így nevezik, jelek könyve, az első fejezet 19-es versétől a 12. fejezet végéig, ez egy nagy rész, és a második rész pedig az úgynevezett dicsőség könyve, a 13. fejezet elejétől, első versétől, egészen a 20. fejezet 31-es verséig. Na most ennek az utóbbinak, a második résznek a felépítése, az teljesen világos. A Szentíró egyszerűen, epikus rendben, szépen felsorolja, elsorolja Jézus földi életének záró eseményeit. Beszámol az utolsó vacsoráról, Jézus búcsúbeszédéről, szenvedéséről, kereszthaláláról, majd feltámadásáról, és a feltámadott megjelenéseiről. Tehát szépen így egymás után. Úgyhogy ez az egész, a második rész, az világos. Világos. Nem így az első. A jelek könyve, amely annyira rejtelmes, és annyira összetett, hogy emiatt többféle felosztása is lehetséges, és teljesen jogos. Többféle. De most én azt a kettőt mondanám el röviden, amelyek szerintem a legtöbbet árulják el az evangélium tartalmának a mélységéről. Az egyik fajta felosztás szerint az egész cselekmény 7-7-es jel köré szerveződik. János szívesen nevezi Jézus csodáit így, hogy jelek, jelek, mert a jel olyas valami, ami önmagán kívül valami másra mutat, önmagán túlra mutat. Gondoljunk akár a közlekedési táblák jeleire. Hát ilyen önmagukon, a konkrét eseményeken túlmutató csodák, vagyis jelek, azok is, amelyeket Jézus tesz ebben a hét csodában. Hogyha a prológ lényegi mondani valója az volt, hogy Jézus Isten, akkor a jelek könyvének jelei, vagyis Jézus csodái, az ő isteni hatalmának a különféle területeire, az egyes területeire mutatnak rá. És hét ilyen van. Mondom sorban ezeket az élet területeket, amelyekről az első részben szó van, és amely területeken, most ez is nagyon lényeges, hogy amely területeken a mi életünkben is ugyanúgy tud működni Jézus isteni hatalma, mint az evangéliumban, hogy megváltoztassa az életünket. Az első jelet a kánai menyegzőn mutatja fel Jézus, második fejezet, amikor is a vizet borrá változtatja, mert neki hatalma van a minőség felett. Isteni hatalom a minőség felett. És ugyanezt a csodát ő a mi életünkben is meg tudja tenni. Képes életünknek a lomhán folydogáló, unalmas állóvizét átváltoztatni eleven tüzes borrá, hogy az Isten iránti első szeretet tüze, amely már-már kialudt, ismét fellángoljon bennünk. Tehát ez az első jel, isteni hatalom a minőség felett. A második jel a királyi tisztviselő fiának távgyógyítása a negyedik fejezetben. Ez a csoda pedig Jézus isteni hatalmát mutatja a tér, a távolság felett. Mert hiszen, amikor Jézus ezt a csodát teszi, ő még Kánában van, ugye, az első csoda a menyegző színhelyén, és a beteg fiú meg attól 31 néhány kilométerre van, Kafarnaumban. De ez Jézusnak ez nem számít. És ez adja meg a bibliai alapját annak, hogy imádkozhatunk tőlünk egészen távol lévő emberekért is. Tehát Jézus isteni hatalma a tér, a távolság felett. A harmadik csodajel Jézus isteni hatalma az idő felett. Az idő felett. Ez a béna ember meggyógyítása, az ötödik fejezetben olvashatjuk, aki már 38 éve beteg, nagyon régóta beteg. Jézusnak azonban nem akadály az idő. És ugyanígy ő a mi múltunk régóta őrzött, betokosodott sebeit is képes meggyógyítani. Olyanokat, amelyeket már évek óta, évtizedek óta cipelünk életünk terheként, mert hatalma van neki az idő felett oda-vissza. A negyedik csodával Jézus 5000-nél is több embernek ad enni a hatodik fejezetben, mert neki hatalma van a mennyiség felett. Isteni hatalom a mennyiség felett. Tehát 5000-nél is több embernek ad kenyeret, rengeteget, meg halat. A történet ugyanakkor arra is megtanít, hogy ahhoz, hogy ez a csoda végbe mehessen, az embernek is bele kell adnia a maga részét. Nekünk is bele kell adnunk a magunk részét, azt a kicsit, amivel rendelkezünk. Oda kell tudni adni Jézusnak. Ahogy itt is, az öt kis árpa kenyeret, meg a két halat odaadta, Jézus rendelkezésére bocsájtotta az egyik jelenlevő, egy fiú. Az ötödik csodajel még mindig a hatos fejezetben olvasható, és abban áll, hogy Jézus jár a vizen, és lecsendesíti a vihart, mert neki hatalma van a természet erői felett. Isteni hatalom a természet erői felett. És ugyanígy, ugyanígy van neki hatalma a mi életünk viharai felett is. Azokat is le tudja csendesíteni, ha mi megengedjük neki, ha bebocsátjuk a kaotikus, viharzó életünknek a hullámai közé, hogyha ezt megmerjük lépni. A hatodik csodát a 9. fejezetben olvassuk arról, hogyan gyógyítja meg Jézus a vakon született embert, tehát aki nem később, nem valamilyen balesetben vagy betegség következtében vakult meg, hanem születésétől fogva vak volt. Tudjuk, Jézus korában voltak csodatevők, ez tagadhatatlan, mind a zsidók, mind a pogányok körében. És voltak, akikről azt tartották, meg tudják gyógyítani a vakságot, mármint a szerzett vakságot. De ez, a vele született vakság, az teljesen más, és azt másképpen is értékelték. Úgy vélték, az ilyen vakság okvetlenül valami nagy bűnnek, a szülők bűnének, netán bármilyen furcsa, és képtelenül is hangzik, a magzat bűnének következménye, és éppen ezért ezt senki nem képes meggyógyítani, csak a messiás, amikor majd eljön. De Jézus ezzel a gyógyítással, ezzel a jellel megmutatja, hogy ő Úr a legkülönfélébb helyzetek, a legreménytelenebbnek tűnő körülmények felett is. És Úr ezek felett a mi életünkben is, akár házasságunkban, akár a családban, vagy a munkahelyen, az emberi kapcsolatainkban jelentkezik valamilyen megoldhatatlannak tűnő nehézség, reménytelennek, kibogozhatatlannak és megoldhatatlannak tetsző probléma. Jézus ezeket is orvosolni tudja, mert ő Úr a helyzetek, a körülmények felett. Végül a hetedik, a legnagyobb csodajel, Lázár feltámasztása a 11. fejezetben, éppen a 21 fejezetből álló evangélium központi helyén, a legközepén. Ugye van előtte 10 fejezet, meg van utána 10 fejezet. A közepén. Szóval Jézus feltámasztja ezt az immár 4. napja halott embert, mert ő feltétlen Úr élet és halál felett. Ez tehát a János evangélium első nagy részének, az úgynevezett jelek könyvének az egyik lehetséges felosztása, amelyben a hangsúly azon van, a tanulság az, amit csak akkor látunk át, vagy fedezünk fel, hogyha nem ilyen részenkénti bontásban olvassuk, hanem egyben tekintjük át az egészet, ezt az első 12 fejezetet. Tehát a hangsúly, a lényeg, a tanulság, hogy Jézusnak isteni hatalma van az élet minden aspektusában. Hatalma a minőség és a mennyiség fölött. Hatalma a tér és az idő fölött. Hatalma a természet erői és a helyzetek, körülmények felett. Hatalma élet és halál felett. Azonban egy másik, egy egészen másféle felosztás is lehetséges ugyanerre a szövegre. És hát az az érdekes, hogy ezek ketten, ez a kétféle felosztás egyáltalán nem oltják ki, vagy szüntetik meg egymás érvényét és igazságát, nem vagy-vagyról van szó, hanem mindkettő egyszerre érvényes, egyaránt érvényes és jó. Csak más-más szempontból közelítik meg Jézus földi működését. A János evangélium ugyanis olyan mélységesen összetett és misztériumokkal teli alkotás, mint amilyen fő témája az élet misztériuma. No, ebben a második fajta felosztásban hét úgynevezett epizóddal számolunk, amelyekre az jellemző, hogy mind a hét egy-egy nagy témát, az evangéliumnak egy-egy lényeges mondani valóját járja körül, több jelenetben, többféle aspektusból megmutatva. Vagyis egy ilyen epizódban értelemszerűen több jelenet van egy epizód, benne több jelenet. Mondok inkább egy példát, és akkor világos lesz a dolog. Az első epizód a második fejezet első versétől a negyedik fejezet 42-es verséig tart, és négy darab jelenetet foglal magában, de úgy, hogy a négy egyetlen témáról szól, ez pedig az újdonság, csupa nagybetűvel, az újrakezdés. Valami radikálisan új kezdődik a világban, az élet valamennyi területén Jézussal. A János evangéliumnak ez valóban tényleg központi témája. Négy jelenet, tehát négy fajta újrakezdés, négy új kezdet mutatja meg, mit is jelent az, amit Pál apostol így ír le, második Korintusi levél 5. fejezet 17-es vers, azt mondja Jézussal, a régiek elmúltak, íme valami új jött létre. Hát tényleg. No hát, az első epizódban, amiről most beszélek, az első jelenet a kánai menyegző. Itt a menyegző, az ünnepi lakoma, az új bor, mind egy új messiási korszak, és vele egy új élet beköszöntét jelzik. A második jelenet a templom megtisztítása, amelyben voltaképpen a korábbi templomot felváltja az új templom, immár Krisztus teste az a hely, idézőjelben, átvitt értelemben, ahol új módon, lélekben és igazságban lehet imádni Istent. A harmadik jelenet Jézus és Nikodémus találkozása és beszélgetése, amelyben Jézus mindvégig az újjászületésről beszél. Arról, hogy az embernek ahhoz, hogy ő bemehessen Isten országába, mármint nem a halál után a mennybe, hanem már itt a földön, vagyis az ember elkezdhesse megismerni, milyen valójában az Isten. Na, ahhoz újjá kell születnie. Mégpedig magától, Istentől kell neki megszületnie. Végül ennek az első epizódnak a negyedik utolsó jelenete és utolsó nagy témája Jézus és a szamáriai asszony találkozása, amelyben megújul maga a hit, és akkor több addig példátlan dolog történik. Új az, hogy nem zsidók, hanem félpogány szamáriaiak jutnak hitre. Új az is, amit mondanak, hogy most már nem egy külső tanú a szamáriai nő szavára, hanem saját személyes tapasztalatuk alapján győződtek meg arról, hogy Jézus a messiás, a vele való személyes találkozásban. Ez új. És végül vadonatúj az is, amit kijelentenek, azt mondják, mi tudjuk, hogy ő a világ üdvözítője. A világ üdvözítője. Nem csak a zsidóké, hanem a pogányoké is. Az egész világ megváltója. Ezt mondják ők a szájukkal. Tehát minden új. Na ez tehát a második fajta felosztás szerint a János evangélium első nagy epizódja részletesen, amely a Jézus által hozott újat mutatta be négy jelenetben, látjuk négy különböző aspektusa az újnak. Ez fantasztikus. És a további hat epizód is hasonló, azok is mind egy-egy nagy témát járnak körül, több jelenetben, többféle szempontból. Ezeket most már részletezni nincs ma időm, csak felsorolom, hogy milyen nagy témákra is kell gondolni. Tehát első epizód elmondtam. Második epizód történetek arról, hogy Jézus szava meggyógyít. Harmadik epizód arról, hogy Jézus nem pusztán egyszeri alkalommal meggyógyít, hanem ennél sokkal többet jelent. Ő az élet kenyere. Azaz táplálja, növeli bennünk már itt a földön a mennyei örök életet, táplálja szavával, meg az eukarisztiával. A negyedik epizód a Jézus körüli válságokról szól. Arról, hogy miért, milyen elvi okból nem képes befogadni, elfogadni, vagy akár csak tolerálni őt a világ. Az ötödik epizód történetei és beszédei azt mutatják meg, mit jelent pontosan az, hogy Jézus a világosság. Több jelenet a világosságról. A hatodik epizód arról szól, hogy micsoda, mi az, hogy élet a halál után. Élet a halál után. A negyedik pedig arról, hogyan lehetséges élet a halál által. Az üdvözítő áldozati halála által. Tehát ez két dolog, élet a halál után, élet a halál által. Az utolsó két nagy epizódja a János evangéliumnak. Kedves hallgatóim, ennyi bevezető gondolat után, ez már maga három adást vett igénybe, most majd már rátérhetek az evangélium szövegére, úgyhogy a következő alkalommal a prológot, a nagy logoszínuszt kezdjük el olvasni, és kérem szépen, tartsanak akkor is velem. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az élet csodája. Dér Katalin műsorát hallották az élet csodájáról, avagy a János evangéliumról. Mária Rádió.